Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kornél Dénessel, a Gringo Imagination tulajdonosával.
És miért volt elengedni egy ilyen vállalkozást, mert ez egy jó nagy volt, ha jól értem.
Hát igen, hát furcsa volt. Furcsa volt, sokan voltunk, nagy cég volt, sok mindent csináltunk mellette, rengeteg emberrel kellett foglalkozni.
De gondolom ez anyagi biztonsággal is járt mindenfélével.
Egy más színvonallal, de nem volt önazonos. Tehát egyszerűen úgy éreztem, nem azt éreztem, hogy nagy a kabát, nem azt éreztem, hogy ez nem oké, hanem azt, hogy ez nem én vagyok. Meg tudom csinálni, ha mögöttem van mondjuk egy fix tulajdonosi rendszer, és azt mondják, hogy megbízott ügyvezetőként én ezt csináljam, lehet, hogy csinálom, amíg mondjuk az érdekeim ezt úgy szolgálták volna. Így, hogy a saját magam dolgai fölött rendelkezhettem, volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném tovább csinálni.
Ez milyen jó, ez szabadság.
Azaz harmónia.
A szabadság neked harmónia?
Abszolút. A választás és a kérdezésnek a szabadsága.
Azt és gondolom, a cselekedeti.
Ez ugye ebből már következik. Tehát, hogyha megkérdezhetem és választhatok, akkor abból már cselekedet lesz. Azt gondolom, hogy a szabadságot szintje, az megegyezik a választásaid számával per nap. És most nem az önkormányzati választásra gondolok, hanem a döntéseidre. Minél több ütemezett, rád tukmált, elvárt, kikényszerített döntésed van, ez logikus, ugye annál kevesebb szabadságod van.
Ezek szerint te sose voltál ilyenben.
De voltam egy rövid időszakban. Nekem nagyon hamar született az első három gyerekem, és ott nagyon erős harcot kellett azért indítani, szinte dzsungelharcot, hogy egy biztonságos körülményeket teremtsünk. Tehát a nejem otthon volt egy kicsikkel, elkezdett rágulni az élet, és akkor nagyon kemény kihívások elé voltam állítva, és akkor munka mellett elkezdtem tanulni.
Tehát pénzért kellett hirtelen dolgozni.
Igen, kőkeményen el kellett engedni bizonyos alűröket, és akkor volt egy-két olyan ember, akivel együtt dolgoztam, akik kitűnő mestereim voltak abban, hogy mi az, amit én biztosan nem szeretnék csinálni. És tudtam azt, az úgy teltek azok az idők, hogy tudtam azt, hogy ennek egy ideje van, általam engedett ideje van, és innen én tovább fogok lépni egy másik irányba. És azóta is úgy dolgozom, és most a Gringóba is az egy nekem egy nagyon fontos irányelvem, hogy az egy olyan hely legyen, ahol én is szívesen dolgoznék. Tehát, hogy oda bekeverednék valahogy, most például jött hozzánk egy gyakornok kislány, aki kutyasétáltatás közben benézett az ajtón, elkezdett velünk beszélgetni, és utána mondta, hogy ő egyébként grafikus, és nagyon szeretné kipróbálni magát. És bekéretőzött. És először ez furcsa volt, aztán próbálgattuk, aztán most gyakornokoskodik, aztán meglátjuk. De hogyha ez egy olyan hely lett volna, ahol az hallatszik ki az ajtón, hogy éppen mondjuk én üvöltözve magyarázom, hogy mit nem tud a kollégám, vagy mit nem csinált úgy, ahogy én szerettem volna, vagy akármi, akkor biztos, hogy nem jön be az utcáról.
De tényleg, hogy mondod meg, ha valami nem tetszik?
Elég egyenesen.
Ez mit jelent, hogy akár sértő is vagy?
Inkább nyers. Nem szeretnék sértő lenni, mert tisztelem a másik embert.
De a nyerseség az lehet akár sértő is. Nem?
Igen, de a óriási különbség van szerintem a sértés és a nyers. Az egyikben nincs az a szándék. A sértésben az egy szándékkal követett dolog. A nyerseség az igazságnak, adott esetben az én pillanatnyi.
Kendőzetlen megnyilvánulása.
Igen, mert különben nem fogunk tudni. Az egy újabb alapot teremt, ahhoz, hogy fölteszünk kérdéseket. Oké, és miért? Oké, és mi nem? És miért? Akkor el lehet kezdeni újra indul a folyamat. Ha ezt elkezdjük beburkolni, akkor csak elfolyik az idő.
Mi bosszant fel?
Ha elfolyik az idő.
Igen.
Az nagyon. Ha sokat kell ülnöm, ha úgy érzem, hogy amit csinálok, annak nincs értelme, vagy ha amit csinálok, azt, akinek csinálom, az nem értékeli.
De ez simán előfordulhat egy vállalkozásban, nem?
Igen, de ezek engem fölbosszantanak.
És akkor mit csinálsz? Elküldöd az ügyfelet?
Nem biztos. Ha nem tudunk egy irányba tovább menni, akkor megköszönöm. Tehát akkor jön az, hogy most nyersesség vagy őszintesség, én megmondom, hogy ez nekem nem megy. Nem tudom úgy csinálni, hogy ne érezzem azt önazonosnak. Mire én eljutok ebbe a döntésbe, előtte számos jelet adok arra, hogy próbáljuk meg korrigálni, és hogyha annak nincs értelme, akkor meg már szerintem mi valójában nem egy úton megyünk addigra, csak akkor mondjuk ki.
Én arra is gondoltam, hogy amikor látsz egy produktumot, és mondjuk nem tetszik, akkor kifeje, akkor egyenesen elmondod, hogy mi nem tetszik, de mi nem szokott tetszeni? Mit szokták kifogásolni? Az esztétikát, vagy mi az, ami fölbosszant, és azt mondod, hogy já, ez nem jó?
Itt azért különbséget kell tenni, hogy mikor zene, mikor mondjuk a...
Most a vállalkozásról beszélünk, grafika.
Ha a vállalkozásról beszélünk, akkor ott mindenféle olyan dolog fölbasszant, ami igénytelen, ami nincs átgondolva, ami nem veszi figyelemben teljes értékű partnerként a környezetet, öncélú.
Elég szigorú vagy.
Igen, és ennek hangot is adok, és vállalom a vitatkozást is egyébként.
Én nem tudom képzelni, hogy szeretik a kollégáid, mert hogyha nem sértő, de nyers, akkor akár még ez egy, ahogy mondtad az előbb, egy párbeszéd is kialakulhat belőle.
Részemről ilyenkor mindig az a kimondatlan cél, hogy te, aki mondjuk általam nem jónak talált folyamat végén tartasz, újra föltegyél kérdéseket, hogy miért jutottál ide. Mert ebből jönnek azok a magyarázatok, hogy hát az azért lett ilyen, mert ezekből és ezekből a komponensekből dolgoztunk, és abból ezt lehetett létrehozni, mondjuk. Ez egy tipikus válasz sokszor. És akkor meg szoktam kérdezni, és miért? Miért nem raktunk bele másik komponenseket? Miért gondoltuk azt, hogy az az eszközrendszer, amit ránk tukmáltak, vagy készen elénk raktak kényelemből? Ugye nem hiszek a kényelembe, Igor.
A kényelem alatt sematikus gondolkodást értesz?
Egy szellemi tunyaságot.
Mi a viszonyod a pénzhez? A burkolt kérdésem a növekedés volt, de a beszélgetés előző részeiből számomra az derül ki, hogy neked ez eszedbe se jut.
Képzeld el, hogy most igen. Tehát azért mondtam...
Most megleptél.
Mert most jutottam el odáig, hogy nagyon sokáig óckodtam, és nem volt kedvem, de most azt látom, hogy van kedvem például foglalkozni olyan fiatalokkal, akiket lényegileg érdekel ez a dolog.
Legyen már a tervezés.
Tervezés, grafika, kreatív munkák. Mi azért nagyon sok mindent csinálunk, tehát azért applikációt fejlesztünk, videózunk. Szóval egy elég komplex csomag az, amiben jó vagyunk, és például én ezt is szeretem, hogy nem csak egy dologban lenni jó, és akkor az vagyok én, és akkor meg is van, én vagyok a videóvágó. Mi lenne, ha nem videóvágó lennél, hanem most ez lennél, majd amaz lennél, majd most hidd el, neked lenne jobb, mert az agyadat mindig ki tudod ürésíteni.
Hát meg mindig más.
Így van.
Kihívás.
Én így kerülöm el azt a monotonitást, amit egyébként nagyon jól tűrök, de nagyon sokszor nincs hozzá kedvem, és szívesen csinálok valami mást. És most például ennek a gyakornoknak a bejelentkezésére azért mondtam igent, és előtte már kerestem, és azóta megint várok valakit, mert az a tervem, hogy megnézem, hogy a fiatalokkal mondjuk nem jön egy olyan szél, amiben hasonló gondolkodású emberek vannak, tehetségesek, nálam esetleg tehetségesebbek, ügyesebbek, hogy akkor azzal most mit kezdenénk. Amikor már mondjuk én nem akarom annyira a saját ízlésem szerint csinálni a dolgokat, mert inkább hagyom, hogy megtörténjenek.
Az oldalatokon láttam egy szót, Hypnobird, mentál higiéniai applikáció, gyorsan meg is néztem. Utaltál rá, hogy szeretnél, vagy szeretsz társadalmiak hasznos ügyekkel foglalkozni.
Igen.
Ez egy ilyen ág?
Igen, és itt van az, amikor az ügyek megtalálnak. Tehát egyszer megjelent nálam egy nagyon kedves, szinte baráti partnernek a kedvese, hogy van egy dolog, amit ő érte, egy élmény, és az ügyben tudnánk-e beszélgetni. Mert az éppen a Covid-nak a szerintem az elején volt. És elbeszélgettem, mert kiderült, hogy az illető egy három szakdiplomás orvos doktornő, aki egyébként hipnoterapeuta, és volt egy élménye, ami nem volt egy egészségével kapcsolatban, ami nem volt túl kellemes, bekerült orvosként az egészségügybe, és ott olyan dolgokat tapasztalt, ami azt mondta, hogy ide segítség kell. Tehát itt olyan magára maradások vannak az embereknek, olyan élményeik vannak, amiben valahogy meg kéne próbálni segíteni, és gyakorlatilag saját erőforrásból, saját eltökéltségből, saját finanszírozásából életre hívtunk egy olyan ingyenes applikációt, amiben hipnoterápiás szövegeket tudnak az emberek használni. Segít neki a fájdalmát kezelni, segít neki adott esetben elaludni, segít oldani a szorongásait, segít, például csináltunk jó pár olyan anyagot, amikor bekerül valaki az egészségügybe és diagnosztikai vizsgálatok jönnek, vagy mondjuk onkológiai vizsgálati szakasz és már onkoterápiás szakasz, amit nagyon nehéz elviselni. Fájdalommal jár, egészségváltozásra jár, komfortérzetváltozásra jár, vagy konkrét szorongásra jár, mondjuk egy MR vagy egy MRI vizsgálat. És ezekre készített a doktornő olyan hanganyagokat, ami aztán csatlakoztak más terapisták is, meg hipnoterapiás szakorvosok, ami ma már egész sokrétű, ma már külön is választottuk, van úgymond a medikumhoz köthető, tehát az gyógyuláshoz köthető, és van, ami már egy így a személyes jólétethez, a személyes életminőségethez, saját mentális állapotodat is tud segíteni. De értsd alatta mondjuk azt, hogy krónikus fájdalmat tudsz kezelni, vagy mondjuk ha nehezen alszol el, egy ilyen terápiás szöveg segít elaludni például.
És ezt pusztán nevezzük, hogy társadalmi küldetésből csináltad?
Ebből indultunk, és ez az etosz, ami vezeti ezt az egész projektet.
És meg lehet belőle élni egyébként?
Nem, ez gyakorlatilag a doktornőnek a küldetése, amit mi támogatunk szintén, és most már eljutottunk odáig, hogy az eszköz maga, az applikáció az egy certifikált vizsgálati eszközé vált, tehát az egyetem, a Pécsi Tudományegyetem is elfogadta, és certifikálta, tehát kutatásokba is lehet használni. Első sorban onkológiai területen kezdtük el, onkoterápiás területen, és most a traumatológiai intézettel van egy komoly tárgyalásunk, hogy a traumatológiai intézet különböző beteg szakaszaira fogunk lefejleszteni hanganyagokat, és ott már konkrétan szponzorálja ezeket az új hanganyagok létrejöttét az egyetem. Tehát az már ilyen módon önműködővé tudott válni.
Korábbi vendégeim jó néhányan mondták, hogy a vállalkozás számukra alkotás. Azért nálad ez nem biztos, hogy a vállalkozás alkotás, tehát az a vállalkozás, amit visz, az nem tekinti alkotásnak, mert nekem ez most egy billeg.
Igen, az egy keretrendszer talán.
Az egy keretrendszer. Az alkotás az megmarad mondjuk a kreatív munkába.
Így van.
És a zenében neked volt egy, vagy nem tudom, megvan-e még ez, most nem teljesen világos, egy Singas Projekt nevű zenekarod, én amit lehetett meghallgattam. Az egy nagyon érdekes mixe, egy olyan jazz, amiben a populárisabb, a laikus hallgató számára értelmezhető motívumok, hangzásvilág keveredik egy jóval elvontabb, messzire vívő. Én néha én billegtem, hogy most merre menjünk, de hát akkor számodra ez a fontosabb alkotás.
Nem tudom. Nem tudom. Ezzel nem szoktam gondolni. Teljesen
jön. És jön. Része az életednek.
Igen, tehát hogyha például rajzolok, elakadok, akkor két dolgot szoktam csinálni. Vagy elmegyek gyakorolni, és a hangszerem 3 méterre sincs tőlem, tehát ott van a kezem ügyébe, vagy kihúzom az asztalommal a gördeszkát, és kimegyek gördeszkát.
Na erre a szinergiára lettem volna kíváncsi.
Ez így jön össze.
Hogy csinálsz valamit, akár elakadás, abba hagyod, mész a másikhova.
Igen. Igen. De amikor...
És gördeszkázol tényleg.
Igen.
Tehát akkor így elképzelem a szituációt, hogy főnök föláll, hón alá csapja a gördeszkát,
kimegyek az ajtón, elmegyek gördeszkát, és visszajövök 10 perc múlva lihegve, és újra azt érzem, hogy van kedvem csinálni, amit csinálok.
Mi a jó a gördeszkában egyébként? Én próbáltam meg, borzasztóan bizonytalannak érzem.
Látod, a bizonytalanság az a legjobb benne. Tehát ott olyan jelenlét kell, hogy azzal az történjen, amit szeretnél, vagy amit igazán élvezni lehet, amivel ott kell lenni. Nem lehet másra figyelni, nem lehet elkalandozni. Ott te vagy, meg a fizika, meg az aszfalt, aztán akkor ebből valami összejön. És ugyanez igaz, amikor ugye ezt vízzel csinálod, vagy széllel csinálod. Én ezért szeretem ezeket a dolgokat, mert nagyon... fontos az, hogy megtaláld a szörfözést, aki engem megtanított szörfözni, azt mondta nekem, hogy Kornél, a szörfözés az a lusták sportja. Akkor csinálod jól, amikor a legkisebb erőbefektetéssel vagy, mert akkor gyakorlatilag megtaláltad a szélnek, a víznek, meg a te sebességednek azt az eredőjét, ami az optimális. És ott tényleg vannak pillanatok, amikor semmit nem kell csinálni, amikor élvezni kell, ami történik. És hogyha ebből bármit elkontrollálsz, vagy nem veszel észre, vagy nem figyelsz, akkor rögtön jön egy új helyzet, amiben valamit majd csinálni
kell. Hát akkor újra kell kalibrálni.
Az egészet, igen.
Neked mi a zene?
Nem könnyű erre válaszolni. Nekem egy olyan nyelv talán ma már, amit én nagyon szívesen beszélek és hallgatok, és azt gondolom, hogy csodálatos az egész világ, amiben vagyunk, még azzal is, ami itt most zajlik körülöttünk, egyébként ez egy csoda. És van még egy olyan csoda, ami ennek a világnak a zenében megélhető és megtalálható, vagy felfedezhető része, és én azt nagyon-nagyon szeretem. És sokszor ezért rengeteget kell gyakorolni. Nekem egy nagy bőgőn játszom, tehát az egy soha meg nem tanulod igazán hangszer.
Vagy basszuson.
Vagy basszusgitáron, igen. De hát a basszusgitár az a kompaktabb utazó. Az igazi, az ugye a nagy bőgő. Azzal a hangszerrel én például olyan kapcsolatban vagyok, hogy ha jó kedvem van, azért. Ha rossz kedvem van, azért. Ha nincs kedvem semmihez, azért. És van, amikor nem fogok tudni hozzá nyúlni, mert annyira már vagyok ezzel az egész zenélés egy olyan kapcsolatban, hogy akár hogyan, akár milyen állapotban például nem vagyok rá alkalmas, nem csinálom. Mert én akkor úgy az, igen, akkor úgy
nem az. Nem, a zene nem tud kihúzni valamilyen állapotból? Tehát az nem úgy működik, hogy nem,
de,
nem tud, kerek tud, minden, és de, el kell tud, azt játszani.
Tud segíteni, de azért valójában ugye ezek belül megtörténő dolgok lesznek, amik később kívül látszik, majd felfedezzük. És én nem szeretem, és akkor amit apám mondott, ezt én megtartottam, hogy mindig csináltam valamit úgy a zene mellett, hogy például zenében soha nem hoztam kompromisszumot. Kizárólag a alkotótársakkal, közösen egy cél érdekében. De soha nem kellett úgy olyat játszanom, amit nem akarok játszani, soha nem kellett akkor játszanom, amikor nem akartam játszani. Tehát én föntartottam azt, tisztelem annyira, ez lehet, hogy a tisztelet talán, hogy ne legyen ez. Ez egy szakrális dolog, ezt nem lehet úgy beáldozni, vagy olyan tevékenységét tenni, bármennyire szeretné ez a mai világ, hogy bármi egy kattintásra van tőled, azt tudom erre mondani, hogy tessék elkezdeni nagybőgözni, és majd 10 év múlva rájöttünk odáig, hogy még mindig nem tudunk rajta semmit, és akkor még egyszer föltenni ezt a kérdést, hogy valójában bárki mindig alkalmas bármire, meg minden, vagy egy kattintásra van tőlünk, egy nagy túrót.
És mi a különbség, az együttest azt értem, te sokat te játszol darabokban, színházi darabokban, a színházhoz kvázi alkalmazott zene. A kettő között van-e különbség? Mert ott csak magad vagy, tehát hogy nem az együttes, nem te vagy, alkalmazkodni kell a darabhoz, mindenhez. Igen. A színészekhez.
Ott valahol nekem olyan volt az első alkalommal a megélésem, mint hogyha én egy másik nyelvet beszélnék, de mindenképpen szeretnék a rendezővel, a színésszel, a darabbal, a közönséggel is együtt beszélni.
Tehát hozzá akarsz tenni, vagy hangsúlyozni akarod?
Ez talán ugyanaz. Tehát meg akarom találni a helyét, és nagyon sokszor ez egy atmoszféra, amit olyankor csak létrehozol. Nagyon sokat játszom a színésznek a mozgására, főleg amikor egyedül kísérek egy monodrámát, ott gyakorlatilag azon túl, hogy a rendező megrendezte, kiválogatta, megmondta, hogy mit szeretne, hogy szeretne azokból, amiket összeraktunk, összeválogattunk, megírtam hozzá a zenéket. Minden előadás ott születik meg. Mert az éppen elmondott szóra, az éppen megvalósult mozdulatra, és ez mindig más. Itt van előttem egy szövegkönyv.
Tehát figyeled a színészt, hogy hogyan mozog?
Kizárólag a színész figyelem. És ő a karmesterem, ő az inspirálom, az ő hangulata az, ami engem befolyásol. Még azt is észrevesszük, hogyha nem vagyunk hasonló hangulatba vagy paszba. És akkor lehet, hogy egy kicsit jobban nyomok valamit, vagy más tempót adok. Vagy amikor a színész annyira ott van lényegileg, akkor a zene visszavonul. És csak éppen, hogy csak valamit fest a háttérben. Én azt gondolom, hogy én egy picit ezt talán más jelenléttel és más céllal is csinálom.
Mi célra?
Hogy megtörténhessen, amiért oda jöttünk. Van egy vízióm, nagyon érdekes volt például ez a Tar Sándor darab, a Mi utcánk, amit a Köles Ferenc játszik. Ez egy nagyon klassz monodráma. És a Covid háromszor lőtte ki alulunk a próba folyamatot. 2 évig készült a darab, mert állandóan bezárták a színházat, bezárt a Nemzeti Színház, haza kellett menni. 4-en a rendezőasszisztenssel, a rendezővel ültünk egy nagyon hosszú próba folyamat után, és úgy éreztük, hogy most már azért van füle farka, és akkor jöjjön az első még videós bemutatás a darabnak, és megkérdezte a rendező, hogy ki mit gondol a darabról, miről szól ez a darab valójában, és ott mondtunk 4 teljesen eltérő értelmezést, 2 év közös munka után. Ennek így van rendben. Tehát nem lettünk agymosottak, megmaradt a saját értelmezésünk, és hogyha ez a darab jó, az attól jó, hogy ezek az értelmezések minden előadáson újra és újra összeérnek, és a néző megcsinálja belőle a sajátját.
Szabó Kornél Dénes, nagyon köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcban. Sok dzsungelhangot hallottunk.
Köszönöm, hogy itt lettem.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szabó Kornél Dénes, a Gringo Imagination tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a bátorságról, a vállalkozó szellemről, a kitartásról, és legfőképp a szabadságról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthalé Igort hallottátok.